Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Jézus Krisztustól, a mi urunktól. Ámen. Testvéreim, hallgassátok meg a mai vasárnapra egyházunk által kijelölt igehirdetési alapigét, amelyet megírva találunk Pál apostol Tesszalonikaiakhoz írott második levelében, az első fejezet harmadik versétől kezdve a következőképpen hangzik. Szüntelen hálával tartozunk Istennek értetek, testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránti szeretet gazdagodik mindnyájatokban. Úgyhogy mi magunk dicsekszünk Isten gyülekezeteiben veletek, álhatatosságotokkal és hitetekkel, amellyel minden üldözést és nyomorúságot elviseltek. Ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyért szenvedtek is. Mert úgy igazságos Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen, nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon mi velünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűz lángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik az Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától. Amikor eljön azon a napon, hogy megdicsőjön szentjei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, amint hogy ti is hittel fogadtátok bizonságtételünket. Ámen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérem, az Úr Jézus Krisztusban, nem is tudom, hogy mivel kezdjem. Ezen ige felolvasása után talán egy kurisztatitokkal. A kurisztatitok az az, hogy havonta egyszer az egyházmegyei lelkészi kar össze szokott ülni, minden hónapban egy szerdán szoktunk találkozni, igéket veszünk elő, egyházi ügyekről beszélgetünk, megfejtünk dolgokat, elmesélünk egymásnak dolgokat, és ez most szerdán is így volt, és az én feladatom volt az, hogy erről az igéről egy teológiai előkészítő tanulmányt írjak az egyházmegye lelkészeinek. És amikor, tehát én, hogy mondjam, ennyit nagyon régen szenvedtem igével, mint ezzel az igével. Alapvetően otthon elég sok szakirodalmam van, úgy érzem, hogy átlátok kérdéseket, de ez az ige, be kell, hogy valljam, nagyon rendesen kifogott rajtam. És azért azt a kulisszatitkot is el kell mondanom, hogy általában ilyenkor az szokott történni, hogy a lelkészek meghallgatják egymást, meghallgatnak engem, vagy éppen aki előadást tart, aki felkészült, éppen így még beszélgetünk, föltesszük a kérdéseinket, megvitatunk egymást, és akkor szépen megevédelünk és hazajövünk. Hát ebben az esetben én nem is tudom, hogy mikor volt legutoljára ilyen élénk egyetértés abban, hogy egymás után jelezték a kollégák, hogy én ezt nem fogom felolvasni, ezt az igét én nem. Tehát lehet, az egyház megmondhatja, hogy ez az ige, azért mégiscsak az, hogy Isten bosszút áll majd azokon, akik nem ismerték őt, azért ezt így felolvasni én nem fogom. Éppen ezen Isten tisztelet előtt Helvécián tartottam Isten tiszteletet, ahol pár testvér szokott járni. Most ott egy haláleset történt, és ebből fakadóan 20-an ott voltak. Olyan testvérek is, akik most voltak először, és talán lehet, hogy utoljára is templomban. Ha nekik felolvasom azt, hogy az Isten, aki nem ismeri az Isten, bosszút áll és tűz lángjában fognak elenyészni, akkor biztos lehetek benne, ez nem a misszió eszköze. Tehát az nem fogja őket megérinteni, hanem csak azt a képet erősíti, hogy az Isten tényleg ilyen, hogy bosszút áll azokon, akik nem ismerik őt, nem engedelmeskednek neki, gyötrelemmel fizet, és majd eljön Jézus a mennyből hatalmának angyala, vagy tűzlángjában bosszút áll azokon, akik nem ismerik őt. Hát milyen Isten kép ez, ami itt szerepel? Szóval nem is tudom, hogy igazából ezt hogy kell elkezdeni, hogy elnézést kell kérni azoktól, akik először vannak itt a templomban, és biztosítani arról őket, hogy azért általában ennél jóval könnyebb, és hogy mondjam, talán másabb jellegű igékkel szoktunk foglalkozni. Hogy a gyerekektől kell elnézést kérnem, hogy amikor én a hittanon azt tanítom nekik, hogy az Isten milyen jóságos hozzánk, és tényleg az elesett embert is fölemeli és megsegíti, és az elesett embert is meg szeretné menteni, akkor itt most azzal találkozunk, hogy bosszút áll azon, akik nem engedelmeskedtek neki. az nagyon, azért is nagyon nehéz érteni ezt az igét, mert az eredeti görög, ahogy Pál apostol megírja, ez az egész ige, ez egyetlen egy körmondat. És amikor egy körmondat, ez a magyar fordítás már tagolja, mert több mondatra szétszedi, de ez az eredeti görögben, ahogy megnéztem, egyetlen egy mondat, nincsen pont se, semmi, veszők néha vannak, azzal el vannak választva, olyan nehéz megérteni. És azt érzem, hogy minthogyha Pál apostolban valami nagyon nagy indulat lenne, ugye akkor szoktunk ilyen körmondatokat fogalmazni, véget nem érő mondatokat, amikor valami nagyon megérint bennünket, valami nagyon a szívünkben van, valami nagyon, mint hogy most is én már mióta nem tettem pontot a mondat végére, és akkor most teszem oda a pontot, pont. Hát Pál apostolt valami nagyon fölzaklatja, valami nagyon komoly dolog történik itt ebben az igében. Nehéz megérteni azt is persze, hogy az egyházunk reménység vasárnapjára. Amikor a mennyei reménység felé kell, hogy forduljunk, és az Úristen bevetett reménységről kell, hogy szóljon ez az Isten tisztelet, akkor hogy esett a választásuk éppen erre az igére. Hát ezt nem tudhatjuk. Illetve tudom, de nem mondom. Szóval voltak éppen azért, ami ebben az igében megfogalmazásra kerül, az olyan, amire, hogyha a szívünkre tesszük a kezünket, némi bűntudattal be kell vallanunk, hogy kicsit vágyunk is. Tehát vágyunk is azért egy picit arra, hogy a jó, ha valaki jót tesz, annak legyen valamiféle jó következménye, és hogyha valaki valami rosszat tesz, akkor az valahogy elnyerje a büntetését. Hogy várjuk azt, hogy az életben valamilyen, legalább valamilyen alapvető, szabályszerűség megfigyelhető legyen, hogy a jónak jó következménye van, a rossznak rossz következménye van. Ez szerintem egy teljesen jogos elvárás. Hát én ezt várom a másik embertől, egyébként ezt várom a bíróságtól is, ezt várom az igazságszolgáltatástól is, ezt várom a barátaimtól is, ezt várom mástól is, hogy működjön már úgy a világ, hogy aki jót tesz, az annak jó következménye van, és jó élete van, és aki meg nem tesz jót, vagy direkt bánt, vagy direkt gonosz, rosszat okoz, az valahogy nyerje el azt a büntetését, vagy legalább legyen következménye. Hát nem is az, hogy nyerje el a büntetését, most jövök rá, hanem hogy legyen meg a következménye annak, amit tesz. Hát ezt tulajdonképpen tapasztaljuk az életünkben. Talán Pál apostolban az az elkeseredettség van benne, hogy hát nem lehet igaz az, hogy a világban beleszivárok, ami szép, jó és jóra törekvő világunkban beleszivárok folyton a gonoszság, a rossz. Hogy talán elkeseredik Pál, hogy én jót akarok a másik embernek, és csupa jót teszek. És mit kapok vissza? Hogy ezek az emberek, a keresztények, akik ott elindulnak, ezek az első gyülekezetek, Tesszalonikai levél, az Új Szövetség első levele, tehát nagyon korai, 50-es évekről van szó, Krisztus feltámadás után 20 évvel. Hogy már ott megtapasztalják, hogy ezek jámbor emberek, ezek jó emberek, és mégis üldözik őket, mégis ki vannak téve mindenféle megpróbáltatásnak. De nagyon nehéz találkozni, hogy Pál apostol miért írja azt, hogy akik nem ismerik Istent, azokkal majd bosszúállással fizet. Hát ezt nem tudod, ha értelmezni próbálom, itt nem arról van szó, hogy valaki valamilyen oknál fogva nem ismeri Istent, és Isten bosszút áll rajta. Miért nem ismeri? Hát lehet, hogy azért, mert nem olyan tájegységen nő föl, nem olyan kultúrában nevelkedik, nem mondták neki el a szülei, de ez nem az ő hibája, hogy nem ismeri Istent. Talán az engedelmesség az már egy más dolog, hogy valaki nem engedelmeskedik a jónak. Nem engedelmeskedik a törvényeknek úgy, mint a 10 parancsolat. Az már talán egy más dolog. Ennek az igének az első fele egyébként nagyon bátorító. A második fele az már félelmetes. De az első fele az számomra kifejezetten bátorító, hogy amikor szenvedek is nekem nehéz, akkor tulajdonképpen nem vagyok egyedül. Mert minden, amin átmegyek, azon más is átmegy. És amikor nekem valami fáj, akkor tulajdonképpen azzal nem vagyok egyedül, mert az másnak is fáj. És nem én nekem fáj először a világtörténelemben az, ami éppen engem érint. De a legfőbb nehézséget, testvérek, azt gondolom, hogy az okozza, hogy nekünk elképzelésünk sincs arról, és ezt direkt ilyen hangsúlyosan is lassan mondom, elképzelésünk sincs arról, hogy mi volt az az üldözés, amit ott és akkor annak a gyülekezetnek el kellett viselnie. 2024-ben, itt Európa közepén élve, meg egyáltalán Európában élve, el nem tudjuk képzelni, hogy mit jelent az, hogy valakit a hite miatt kiközösítenek, üldöznek, bántanak, megaláznak, oroszlánok elé vetnek, később Rómában, majd a későbbi császárok idejében jön a keresztény üldözés évszázadokon keresztül. Tehát, hogyha a kontextus, ez a kontextus, hogy ott vannak ezek a eleink, hitbeli őseink, akik ragaszkodnak Krisztushoz, és ezért őket megverik, börtönbe zárják. Na most ezt úgy nem tudjuk megérteni, hogyha csak ezt az igét nézzük, és csak ezt látjuk, mert akkor azt tűnik ki, hogy milyen kicsinyes a mi Istenünk, hogy valaki nem ismeri őt, és akkor jó bosszút áll rajta. És szegény ember, hát azt se tudta, hogy miért szenved, aztán közben kiderülje, hogy nekem kellett volna ismerni Istent. A kontextus nélkül nem lehet értelmezni ezt, hogy ott mi történik, és őket ott az érdekli, hogy ebben a világban ebben van igazságszolgáltatás. Hogy ebben a világban, ebben valaha diadalra fog jutni a jó, az Istennek a törvénye, az igazság. Hogy itt lesz majd olyan világ, amikor engem nem fognak üldözni? Amikor elismerik azt, hogy Krisztus nevében teszek valamit? És érték lesz az, hogy én Krisztus nevében szeretek valakit? Ez foglalkoztatja őket ott. És ez egy nagyon erős kérdés. Mert hogyha ezt kikapcsoljuk, és ezt kiemeljük, most értik a testvérek az írás magyarázatnak, meg a idegen szó, az exegézisnek mondjuk, ennek a lényegét, hogyha ezt nem veszük figyelembe, akkor pont az Isten képünk a másik irányba fog elindulni. Az derül ki, hogy a mi Istenünk egy bosszúálló Isten, aki megbosszulja azt, ha valaki őt nem ismeri. Talán ebből fakad, hogy, hogy Pál apostol túlzásba is esik. És én bátran merem itt megfogalmazni azt, hogy Pál apostol azért itt egy kicsit túlzásba esik. Mert egy nagyon érdekes dologra szeretnék rávilágítani, két igére, hogy mi a különbség, Jézus mit mond a bosszúállásról, mit mond a rossznak a megítéléséről, és mit mond Pál apostol a rossznak a megítéléséről. Képzeljék a testvérek, hogy a kettő között van különbség. Ez egyébként azt jelenti, hogy a Szentírásban bőven nem egységes az Isten kép, meg az elképzelés a halál utáni életről, meg a rossz megítéléséről. Csak hadd idézzem ide például Pál apostolt a római levélben, azt írja a 12. fejezet 19. versében, hogy ezt mondja Pál apostol, ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának. Mert megvan írva, enyém a bosszúállás, és én megfizetek, így szól az Úr. Ez Pál apostol. Na most gyorsan olvasom, hogy mit mond Jézus. Ezt figyeljék. Hallottátok, hogy megmondatod, szeresd a fele barátodat, és gyűlöld az ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy így mennyei atyátoknak fiai legyetek. Mert ő felhozza a napját gonoszokra és jókra, és esőt ad az igazaknak és a hamisoknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak a testvéreiteket köszöntitek, mennyivel többet tesztek másoknál? Nem ugyanezt teszik a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok is tökéletes. Van a kettő között valami nagyon-nagyon nagy különbség. Az egyik az, hogy Pál apostol tulajdonképpen beszél egyfajta ilyen bosszúállásról. Hogy enyém a bosszúállás, majd én megfizetek, azért ne álljatok bosszút, mert majd Isten bosszút áll. És Jézusnál pedig egészen máshol van a hangsúly. Jézus a könyörületességről beszél. Arról, hogy vannak jók és vannak rosszak, és az Isten mindenki számára fel, hogy mondja Jézus itt ezen a ponton, hogy fölhozza a napját a jókra és rosszakra, elsőt ad a hamisakra és az igazakra, azért, mert Jézusnál ilyen az Isten kép, hogy azt akarja, hogy megtérjenek az emberek, azt akarja, hogy megjavuljanak, azt akarja, hogy a bűnös ember valahogy fölismerje azt, hogy bűnös, nem azért, mert majd megbünteti őt az Isten, hanem azért, mert jöjjön rá, hogy ez nem jó, amit csinál. Az egyik a félelemből való megtérés. Félek, nehogy bosszút álljon rajtam az Isten. A másik pedig annak felismerése, hogy jé, hogy engem mennyire szeret Isten. És hogy én járhatok az ő útján, én tehetek jót, én képviselhetem őt ebben a világban. Jézus nem beszél a bosszúról, És ezt szeretném itt nagyon hangsúlyosan aláhúzni, hogy Jézusnál nincsen szó a bosszúról. Még akkor sem, amikor ott van a kereszten, és akkor úgy imádkozik, hogy Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Hát ott lett volna igazán helye annak, hogy Jézus azt mondja, hogy na titeket majd jó, megbosszulja a jó Isten, amit tesztek. Hát ott sincsen még bosszú, hanem ott is azt mondja, hogy Uram, bocsáss meg nekik. Imádkozik a gonosztevőjért. Hát nem inkább ezt kéne követnünk, vagy nem így kéne látnunk a bennünket bántókat? Vagy a világ gonosztevőit? Akiket persze majd Isten megítél, meg majd csinál velük, amit akar, de én meg tudom tenni azt, hogy imádkozom értük. És ez a Jézusi hozzáállás. És ez a Jézusi megközelítése ezeknek az embereknek. Az persze, testvérek, jó kérdés, hogy ki a gonosz. Hiszen ma talán, ha nem is így, de azért mindig megtaláljuk a bennünket üldözőket. Nagyon érdekes, hogy amikor nincsenek üldözők valóságosan, akkor is az ember megtalálja azt, hogy ki az, aki üldözi őt. Így vagyunk valahogy összerakva, hogy az ember akkor is talál valamilyen okot, hogy miért tart ott az élete, ahol tart. Politika? TS? Rendszer? Család? Nem tudom én, szomszédok? Volt tanárok? Hát milyen volt az én nem tudom milyen tanárom? Hát azért lettem ilyen, azért nem értem ezeket a dolgokat, mert nem volt jó a tanárom. Hát úgy másra kenni, ez mindig egyszerű, ugye? Mást hibáztatni, mondjuk 10 éves korig, vagy 18 éves korig még elfogadott, de azért, aki nem tudom, 50 évesen is még ráfogja a volt tanáraira, hogy miért nem adtak neki többet, ez lehet, hogy ott van valami más feladata is még az életben. Hogy nagyon könnyű áldozatnak lenni, és tulajdonképpen könnyű vágyni arra, hogy hát Isten ítélje meg azokat, akik engem bántottak, meg akik az én életemnek a nyomorúságait okozták. Nehezebb dolog az, amit Jézus mond, hogy lásd meg a téged bántóban, és hogy miért bánt téged. Mert lehet, hogy nekem a gyerekek szoktak eszembe jutni, ugye, hogy amikor nem tudom, húzgálják egymás haját, hogy ott nem arról van szó a legtöbb esetben, hogy tényleg én most jól elbánok vele, hanem arról van szó, hogy figyelj már ide, hát vegyél már észre, hát szeressél már, öleljél már engem meg, vegyél már a karjaidba. Hát ezt figyeltem meg a saját gyerekemnél is, hogy a gyerekeim egymást bántják, akkor legtöbbször arra van szükség, hogy ölbe vegyem, és gondolom, mondja a gyerek is, Pipikém, mondja, hogy mi a probléma, hát meséljél, és akkor lehet, hogy neki ez kell. És hogy ezt meglátni az engem bántóban is, hogy tényleg rólam szól az, hogy az engem bánt. Tényleg miattam bánt valaki engem, és nem azért, mert ő azt akarja, hogy egyáltalán emberként valaki egyszer meghallgassa. Hogy emberként valaki egyszer oda menjen, és azt mondja, hogy gyere, mondd el, hogy neked most mi az életed, meg mi a bajod, meg egyáltalán mi vagy, meg ki vagy te. De nem ítélő, meg nem bosszú állásképpen, hanem szeretetből, ahogy Jézus mondja. Ez a nehezebb út is. És igazából Jézus ezt mondja, hogy a széles úton könnyű járni, ahhoz még igazából tanítványnak sem kell lenni. De a keskeny út, amikor a bántóban, az engem megalázó emberben megpróbálom meglátni a szerethetőt, az Istenit, a Krisztusit, na ez a nehéz küldetés, és ez a nehéz feladat. És kedves testvérek, utolsóképpen pedig még van egy értelmezés, amit talán itt a Szentlélek megenged nekünk. Ez pedig az, amiben a lelkiismeret fordulás nélkül kívánhatjuk a rossznak a bosszú állását. Ez pedig az, amikor arra gondolok, hogy nem lehet, hogy Pál apostol itt arról is beszél, hogy bennem van jó is és rossz is. Pál apostol folyamatosan küzd azzal, valamelyik levelében írja, most nem tudom hirtelen melyikben, hogy valamit akarok csinálni, de a bennem lévő bűn az mindig felülírja, nem ezekkel a szavakkal mondja, csak ez a lényege, hogy a bennem lévő bűn az mindig eltérít engem. De hát ez a mi életünk is, hát én ezt magamon is érzem, ez az emberi életünk az, hogy mind próbálunk jót tenni, de az esetek egy részében félremegy. Az esetek egy részében nem sikerül. Van, amikor még nem is próbálunk jót tenni. Hogy nem lehet, hogy jó is van bennünk, meg rossz is van bennünk. Hogy bennünk van azért a vágyódás az Isten felé, És bennünk vannak ezek a kis hatalmi dolgok, ki akarok én, valaki akarok lenni, nagy akarok lenni, másnak meg akarom mondani, mit csináljon, másnak más fölött ítéletet mondani. És akkor, ha ez így van, akkor számomra már semmilyen lelkismeret furdalást nem okoz azt mondani, hogy Uram, a bennem lévő rosszat írst ki, de pusztuljon minden, ami rossz bennem. Hát ez a vágyam. Hogy végre ne legyen olyan, ami engem Istentől elfordít. Ne legyen olyan, ami a világ felé fordít engem. Hanem legyen már vége annak a sok rossznak, ami belőlem fakad valami miatt. Hogy teljesen halljon meg bennem a rossz. Nem csak úgy immel ámmal, na így szerintem már lehet mondani, meg lehet gondolni, ahogy Pál apostol mondja. Hogy igen, Isten ítélje meg, veszítse el, pusztítsa ki teljesen a bennem lévő rosszat. És ez meg is fog történni majd a halálomkor, a feltámadáskor. Ez meg fog történni. De ez a vágy már meg lehet bennünk, hogy Isten ezt teljesen elpusztítsa bennünk. Nem csak úgy ímmel ámmal, hanem úgy teljesen. Úgy, mint a piroska is a farkasban, amikor a farkasnak telirakják a pocakját kővel, összekötözik, és vízbe vetik, és az belefullad. És akkor sokáig gondolkodtam a gyerekeimnek, akkor diavetítőn, hogy meséltem, hogy jó, ezt szabad-e mondani, vagy nem, vagy utaljak csak arra, hogy hát szegény farkas, aztán majd úgy kicsit úgy rossz volt ott neki. De aztán olvastam, hogy bizony itt arról kell beszélni, hogy teljesen meghal a farkas. Hogy a gyerek ne gondolja azt, hogy neki már van ereje, még visszatérhet. Ő teljesen meghal. Hófehérkében. Gonosz mostoha. Teljesen meghal. Szörnyet hal. Na így már lehet gondolkodni arról, hogy a bennem lévő rossz teljesen semmisüljön meg. Kedves testvérek, amíg viszont itt a földön járunk és vándorolunk és élünk, a mi életünk teli van töredékességekkel, megpróbáltatásokkal, teli van olyannal, amit nem akarunk, hogy az életünkben legyen. És talán ez adhat reménységet, és a reménység vasárnapján itt a reménység ne arra vonatkozzon, hogy Isten majd bosszút áll, hanem vonatkozzon arra a reménység, hogy nem vagyok egyedül a bajomban, mert Jézus is velem van, meg ti is velem vagytok, meg egymással is megvagyunk, tehát hogy nem egyedül érjük a nehézségeinket meg. És nem egyedül gyászolunk, és nem egyedül búcsúzunk, nem egyedül emlékezünk, nem egyedül szenvedünk, hanem ha valaki szenved a családból, közösségből, az közös ügyünk. És Jézus erről beszél. És ezért kell imádkoznunk, együtt kell imádkoznunk azért, hogy a gonoszság megítélésre kerüljön. Nem a bosszúállásért kell imádkozni. Azt majd az Úristen akarja, ahogy nem tudjuk, hogy hogyan, az ő ügye, azt majd elintézi. Nekünk azért kell imádkoznunk, hogy a világ valahogy menjen jó irányba. Hogy valahogy mi menjünk jó irányba, a családunk menjen jó irányba, a gyerekünk menjen jó irányba. Hogy megkapja azt, amire szüksége van. Pál azt mondja, hogy övé a bosszúállás, mi pedig Jézus kapcsán talán azt mondjuk, hogy miénk meg az imádkozás. Imádkozni egymásért, mert Isten kezében vagyunk, bármi történik, az Úristen ott van velünk, és az ő kezéből nem eshetünk ki. Bármilyen töredékességünkkel ellentétben, akkor sem. Ámen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy ezt a nagyon nehezen érthető igét talán egy picit közelebb tudtuk egymáshoz hozni, és talán kicsit megérthettük, hogy miről beszélsz itt ebben az igében. Istenünk, arra kérünk téged, hogy ne engedd, hogy olyan útra induljunk, ami nem a mi útunk, ami nem a mi feladatunk, hanem a te feladatod. Viszont attól, hogy ami pedig a mi feladatunk, az, hogy imádkozzunk egymásért, önmagunkért, hogy küzdjünk a bennünk lévő rossz dolgok ellen, azért pedig igenis megtegyük azt, amit meg kell tennünk, és igenis rád bízzuk azt, amit rád lehet ebben bízni. Mindenünket, minden ügyünket, jót és rosszat is. És Urunk, így imádkozunk őszintén azért, hogy ítéld meg bennünk a rosszat. Azért, hogy a jó teret kapjon, azért, hogy helyet kapjon a te benned való engedelmesség és szeretet, hogy helyet kapjon bennünk a fény is. Áldj meg, Urunk, bennünket, és maradj velünk életünk minden pillanatában, küzdelmeinkben, örömeinkben. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Amen.